Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Horváth Kornélia vagyok, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára, beszélgetőtársam pedig dr. Ajkai Alinka egyetemi docens, kollégám közös munkahelyünkön, ahol már több évtizede együtt tanítunk és kutatunk. Ez alkalommal folytatjuk a két héttel ezelőtti adásunkban megkezdett témát, Madács az ember tragédiája című művének tárgyalását. A korábbi adásban a mű keletkezés története mellett elsősorban annak a jövővel és a tudománnyal kapcsolatos vonatkozásait elemeztük. Ezúttal a tragédia műfajiságával, a szereplők értelmezhetőségének kérdéseivel, a mű történelem szemléletével, szerkezetével és utóhatásával foglalkozunk, már amennyire ez lehetséges egy 20-21 perces időkeretben. Kedves Alinka, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad meghívásunkat erre a műsorra is.
Köszönöm az ismételt meghívást, és szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Rendben, akkor fogjunk neki. Kezdjük talán a műfajiság kérdésével, hiszen itt egy sajátos műfajú alkotással állunk szemben. Ezt a kérdést már az előző adásunkban is érintettük, mikor a költeményszerűség és a drámaiság dilemmájáról beszéltünk. Milyen műfaji minták előlegezték meg Madács Eme a magyar irodalomban szinte egyedülállónak mondható alkotását?
Itt az úgynevezett emberiségköltemény, vagy francia szakszóval poème d'humanité, vagy szép német kifejezéssel Menschheitsgedichte fogalmát, ugye, vagy megnevezését említhetjük meg. Ebben a tekintetben két mozzanatot érdemes röviden kiemelni, az álom vagy látomás keretébe foglalt jelenet sorozatot, ehhez járul hozzá a főszereplők alakváltozásai. Ugye előzmény szövegként említhetjük Goethe Faustját, vagy Victor Hugo századok legendáját, de esetleg Byron Káinját, ugye ebben jelenik meg Lucifer, mint fényhozó, vagy Milton elveszett paradicsomát, de akár Dante isteni színjátékát is.
Ez a sajátos műfaj tehát egy ember jelképes útján keresztül magát az emberi történelmet jeleníti meg univerzális módon, és ekképpen választ keres az emberiség jövőjére. Milyen válaszokat kínál erre a kérdésre nekünk Madás tragédiája?
Ugye a mű legvégén Éva veszi át a szót, aki az élet misztériumát, a leendő anyaságot átélve azt fejezi ki, hogy a történelemnek lehet olyan értelme, amely az ész számára fölfoghatatlan. Ugye amikor mindez kiderül, Ádám azt mondja, Uram, legyőztél, imporban vagyok. Nélküled ellenet hiába vívok, emelj vagy sújts, kitárom keblemet. Tehát Ádám nem nyugszik bele a történelem belátható értelmének elvesztésébe, az úrtól egyértelmű választ vár a haladás vagy körforgás dilemmájára. Ja, azt kérdezi az úrtól, hogy megyé előbbre majdan fajzatom, nemes bedvén, hogy trónodhoz közelgjen, vagy mint malomnak barma holtra fárad, s a körből, melyben jár, nem bír kitörni. De Ádám változik, ugye Éva hatására átalakítja a célképzetet. A történelem, mint közeledés az Istenhez, ez Herder elgondolását idézi, aki szerint a földi lét csupán előkészítése a tiszta humanitás túlvilági beteljesülésének. Az Úr azonban nem csak a haladásra vonatkozó kérdést hagyja megválaszolatlanul, hanem az emberi lét túlvilági folytatásának bizonytalanságát sem oszlatja el. Ez pedig Kant tétele, tehát a bizonytalanság az emberi erkölcs autonómiájának forrása. Ugye Ádámot a történelmi pálya vállalására ugyanakkor az értelmen túli bizalom ösztönzi, amelyet Éva révén tesz magáévá. A történelem értelmezésének alternatíváját Lucifer nyújtja majd, aki az embert szellem és anyag torz keverékének tekinti. És Ádám nagy történelmi koncepciójának megvalósulása nem azért hiúsul meg, mert Lucifer történelem képe bizonyul helyesnek, hanem azért, mert kifut az ember földi idejéből. Tehát a két egymással vitázó történelem szemlélet mindvégig megőrzi belső logikáját, és éppen ez a tragédia nagy művészi értéke, hogy eszmeileg nyitott mű.
Igen, igen, és ismert, hogy Hegel filozófiája, nevezetesen a hegeli dialektika, nagy hatást gyakorolt mind a tragédia gondolatiságára, mind pedig a kompozíciójára. Erről tudnál nekünk valamit mondani?
Hegel filozófiájának lényeges módszere a logikai újítás, hogy az elvont meghatározások egyoldalúak és korlátozottak, magukban foglalják saját tagadásukat, átmenetüket az egyik meghatározásból a másikba. Ez egy kicsit talán szárazan hangzott így, tehát a dialektika ezért a tudományos haladás mozgató ereje. A tragédiára vetítve mindez úgy néz ki, hogy a történelem rendezett egész ellentétekben fejeződik ki, ezt a hegeli triáda fogalmával szoktuk leírni, a tézis, antitézis, szintézis egységével. Ha példát mondhatok, ez úgy néz ki egyes színekben, hogy mindig van egy fő tézisünk, amely már a színen belül létrehozza a saját ellentézisét, és majd a szintézis lesz a tovább lépés. Ugye Madács ott csal egy kicsit a téziseknek a kibontásában, hogy mindig az adott eszmének a hanyatló korszakában érkezünk meg egy színbe. Tehát például ugye az egyiptomi színben az a fő tézis, amik egy ilyen bomók is lettek egyébként az idők folyamán, ugye egy milliók egy miatt. Tehát építik a fáraónak a piramist. De ugye antitézis, a rabszolgák meghalnak, mi lesz majd az egésznek a megoldása, a szintézis? A demokrácia, az aténi demokrácia, ahol ugye egy áll ki mindenkiért, ez a főtézis. Az antitézise, láthatjuk majd, hogy Miltiádészt ugye majdnem felkoncolja a tömeg, mi lesz ennek a megoldása, a szintézis, a római szín, a carpe diem elve. Amikor csak az egyén érdeke a lényeges, az számít, hogy egyénileg legyünk boldogok, ebbe belecsömörlik ugye az emberiség, jönnek a járványok, és ennek a színnek lesz majd aztán a megoldása, a szintézise, a vallásosság, az egyház ugye a konstantinápolyi színben. Tehát az egész kompozícióra hatással van ez a hegeli triáda, de ez több szinten működik az alkotásban, például a szereplők szintjén is. Általában Ádám képviseli a tézist, az idealizmust, Lucifer az antitézist, ugye a cinikus materializmust, Éva pedig a szintézist, a két önmagában ellentmondásba kerülő szemléletből kifejlő álláspontot.
Hát igen, ez nagyon izgalmas. Még az egyes színeket hogyan tudnánk besorolni, strukturálni, jellemezni?
Ugye a teljes mű 15 színből áll. A színeket úgy oszthatjuk föl a legegyszerűbben, hogy vannak úgynevezett keret színek. Ez az első három, ugye a paradicsomon kívül játszódó, és a 15. szín is ugyanilyen, ezek a normaadó színek. A történelmi álomszínek, mert ugye a harmadik színben Ádám elalszik, és következnek az álomszínek, a történelmi színek a 4-től a 14-ig, ezek a norma követő színek. De ezen belül is oszthatjuk különböző típusra az egyes színeket, például a menekülés színek, Róma a 6., Prága, kétszer is van prágai színünk a 8. és 10. Ugye Prágában Ádám elalszik, mint Kepler, tehát egy álom az álomban színünk is van, és aztán fölébred utána, tehát ez is a menekülés színek közé tartozik, és az űrt is ide sorolhatjuk a 13. színt. Nagyon érdekes, említettem ugye itt az álom az álomban színt, amely a 9. a 15 szín közül. Prágában Keplerként, mint említettem, Ádám elalszik, és Párizsban ébred föl, tehát a párizsi szín az álom az álomban, ez a 9. Azért is nagyon érdekes ez, mert nagyjából az aranymetszésében van a tragédiának ez, nem teljesen pontosan jön ki, de úgy nagyjából elmondhatjuk. Ugye az aranymetszés egy nagyon fontos szerkesztési mód, ahová elrejtheti, nem is annyira rejti egyébként, a lényeget akár a szerző. Ugye az aranymetszésnek az a lényege, hogy a kisebb rész úgy aránylik a nagyobbhoz, ahogy a nagyobb az egészhez, tehát ez egy nagyon hangsúlyos szín. Az is érdekessé teszi, hogy ez az egyetlen olyan szín, ahol Éva két alakban jelenik meg. És még talán a londoni színt említeném, a 11-et, ez Madácsnak a jelenkora, ugye a kapitalizmus időszaka. Ez meg olyan szempontból nagyon érdekes, hogy ez az egyetlen olyan szín, ahol Ádám felismeri Évát.
Beszéljünk akkor egy kicsit a szereplőkről, a tetteikről és a történetben betöltött szerepükről.
A három főszereplőnk, ugye Ádám, Lucifer és Éva, nagyjából három szférát testesít meg. Ugye Ádám a lírai hős, eszmei, erkölcsi erőket bír, folyamatos az ő jellemisége, ő az, aki az egész történetet álmodja, tehát tudatában van annak, hogy álmodik. A történelmi szímekben mindig valami történeti szereplő. A tragédia szerkezetében ő az egyetlen, aki öregszik. Ugye a mű elején még fiatalemberként látjuk, a legvégén pedig már aggastyánként. Őróla mondhatjuk azt, hogy a tiszta szellemnek a képviselője. Lucifer, ugye a kétkedés, a tagadás megtestesítője, nemtelen szereplő. Ez is nagyon érdekes, hogy általában férfi színész szokta játszani. Most nagyon érdekes, a Katona József Színházban a mostani előadásban nő játsza Lucifert, igen, és abszolút megfelelő, teljesen jó ő is. Ő mindig kívülálló, sosem történelmi személy. A keret színekben nagyon erőteljes konfliktusa van az úrral, mindig vitatkozik. A történelmi színekben sokszor segít Ádámnak. Ilyen színpadi megoldás is volt, hogy a Lucifert játszó színész a hátán vitte végig az Ádámot játszó szereplőt, ugye erre a vonalra ráerősítve. De róla mondhatjuk azt, hogy ő a tiszta anyagnak a megtestesítője. Éva pedig mindig az adott kornak a gyermeke, már az adott történelmi kornak. Több arcú, változó, sokféle nőtípust ír meg Madács. A tragédia során nem tudja, hogy álmodik, minden színben fiatal, minden színben hat Ádámra. Egyetlen kivétel van az űr, ahol nem szerepel, de ahol megjelenik, mindig ő indítja be Ádámban a különböző folyamatokat. Ő az Éden hordozója, és hát majd a megoldás is tőle fog jönni persze. Szellem és anyag egységét láthatjuk nála, a természeti szférát.
És akkor ez a három szereplő, Ádám, Lucifer és Éva, milyen viszonyban, milyen viszonyrendszerben állnak egymással?
Érdekes, hogy ellentétek vannak a szereplők között, mégis ez ugye az ellentétek egysége viszi előre a történetet. Ádám és Lucifer egymásra vannak utalva sok esetben, különösen a történeti színekben. Ádám Évával dinamikus viszonyban van, ugye a teljes feloldás lesz majd a mű végén az anyaság. Éva Luciferrel hát egy feloldhatatlan viszonyban van, de végig következetes. A három szféra nagyjából kiegyenlítődik a műben. Ugye a mű elején az úr osztja ki a szerepeket, tehát egy ilyen kölcsönhatás által jön létre a haladás. Szellemi, anyagi szintézis figyelhető meg az emberben, reál, ideál szintézis a történelemben, és hát cselekmény szintű megoldás pedig ismételten csak Évának az anyasága lesz majd.
Tehát akkor a szintézis, kicsit visszautalva Hegelre, e tekintetben is meghatározó.
Igen.
A szereplők viszonyrendszerét illetően. Egy kicsit más, de még mindig persze a tragédiánál maradunk, hogy jól tudott, hogy Arany János nagy szerepet játszott a Madách szöveg végső kialakításában. Erre röviden utaltunk már két héttel ezelőtti adásunkban is. Ennek elég hosszú története van. Tudnál erről röviden néhány szót mondani?
Igen, ugye Arany kapja meg a kéziratot Madáctól, áttételesen, tehát nem közvetlenül Madáctól. Egyébként nagy bátorság volt Madáctól, hogy az egyetlen példányt küldte el Aranynak, és nem veszett el az úton. Tehát javította, csiszolgatta.
Szerencsénkre.
Igen, Arany a művet. Támogatta és sürgette is a megjelenését, és ő mutatta be Madáchot a Kisfaludi Társaságban. Na most konkrétan a kritikai kiadás óta, tehát a tragédia kritikai kiadásának megjelenése óta tudjuk számszerűen is, hogy Arany mennyi javítást végzett a műben. Ugye maga a tragédia 4117 soros drámai költemény, és ebbe a 4117 sorban 5718 javítást tett. Ettől ugye megdöbbenhetnénk, de ezeknek a javításoknak a háromnegyede helyesírás pontosítása mindössze, 23%-a pedig a kiadás szerkezetét segítette, és csak a fennmaradó 3% korlátozódik a stílusra, a szókincsre, és összességében mindössze 4 olyan sora van a ma ismert tragédiának, amelynek nincs közvetlen tartalmi előzménye. Tehát az egésznek az a konklúziója, hogy a kézirat nem igazolja, hogy Arany jelentősen belenyúlt volna a tragédiába, hogy csökkentette volna a bölcseleti erejét, vagy a saját életfilozófiáját csempészte volna bele a drámába. Szokatlan módon egyébként Arany a saját irodalmi közegéből érkező kritikákkal kezdett vitázni a mű mellett, ugyanis a műfajiságon túl a madács szakirodalom egyik legjellemzőbb témája az volt, hogy pesszimista világnézetet nem írhat le 19. századi ember. Ez egy olyan vád volt, ami alól Arany úgy érezte, hogy tisztáznia kell a művet. Ő azt mondja, hogy az egészet vizsgálva nem borulátó a mű, részletek szintjén pedig, ugye Arany szavait idézem, ez nem a szerző pesszimizmusa, ez a szerkezetből foly így. Egyébként nagyon lényeges meglátása Aranynak, hogy a tragédia nagy gondolatokkal teljes. Rendkívül örült Arany, mert azt gondolta, hogy Madács az első tehetség Petőfi óta, aki egészen önálló irányt mutat. Véleménye szerint a mű legszembeötlőbb gyengéje a líraiság, ezért Arany a művészi eszenciáját az alkotói eszmében és a költő filozófiájában jelöli ki. Természetesen hozzátehetjük még azt is, hogy a művet a kortársak közül többen csodálták, de egyedül Arany volt az, aki felismerte, hogy egy szép irodalmi mű megszületésének a puszta ténye önmagában ellentmond a Lucifer sugallta szépség nélküli jövő víziójának.
Meglátásom szerint ez egy nagyon-nagyon igaz, nagyon találó és érvényes gondolat. Tehát ezek után mondhatjuk azt, hogy a tragédia végső soron nem pesszimista világszemléletű mű, holott alapvetően ennek tekintik talán még ma is.
Folyik erről a vita, igen, még ma is. Mindenki a saját érzése szerint eldöntheti. Erről is volt szó, ugye beszéltünk róla korábban, hogy Madács nagyszerűsége az, hogy nyitva hagyja az értelmezést. Minden szinten nyitva hagyja. Én azt gondolom egyébként, hogy nem pesszimista a mű. Ugye elég csak az Úr szavait idézni a 15. színből. Ha percnyi létet súlyától legörnyedsz, emel majd a végtelen érzete. S ha ennek elragadna büszkesége, fog korlátozni az arasznyi lét, és biztosítva áll nagyság és erény.
Ez fantasztikus zárszó volt. Kedves Alinka, nagyon köszönöm, köszönjük ezeket a megvilágító gondolatokat, és ezt az összképet, amit Madács Imre az Ember tragédiája című művéről nekünk ilyen sűrített, mégis érthető módon felrajzoltál. Köszönjük hallgatóink adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líratörténeti Kutatócsoportjának műsorát hallották.